az említett a TKI indexes elemzésben megkérdezik azt is, hogy az elmúlt három hónapban mennyivel emelkedtek az egyes cégeknél, vagy az egyes egységeknél a működési költségek, illetve hogy mennyivel emelt árat az elmúlt három hónapban az előző év azonos időszakához képest, és a működési költségekre az átlag az 27% az emelés, és az árakra pedig 15. Tehát ez azt mutatja, hogy a cégek azok, vagyis az egységek nem emeltek olyan mértékben, mint amennyire emelkedett a működési költségük, tehát valamennyire alkalmazkodni ki voltak kénytelenek, tehát ez így a profitjukból kénytelen lejönni, tehát romlik a profitabilitásuk.
Diplomatikusan fogalmazott igazgató, hogy alkalmazkodni kell. Klein Balázs azt mondta nekem, hogy egyszerűen nyereségből le kell adni. Tudomásul kell venni az üzemeltetőnek, a tulajdonosnak, hogy az a profit, ami volt az elmúlt 10 évben, az nem lehetséges, vagy 19-ig, ami volt. Ebből le kell adni, és szerinte működésképes tud maradni az ágazat, de ezt mindenkinek tudomásul kell venni. Tehát egyfajta áldozatvállalásra van szükség, és előbb-utóbb nyilván a dolgozókat is érinti valamilyen módon.
Ugye azért, hogy legyünk őszinték, ugye azt mondtuk, hogy sorrendben haladunk, az energia volt az egyik. De azért van itt például kamatemelkedés, azért ne felejtsük el, hogy 3 évvel ezelőtt még ilyen 2-3%-os kamatlábak voltak, ma már 10-13%-ok, és ha valakinek mondjuk változó kamatozású hitele van, akkor az ma azzal is szembesül, hogy többet kell kifizetni, tehát a hitelt törlesztés megnehezedik. Ha nehézségei vannak az ágazatnak, akkor a hitel képessége is egy probléma, tehát egy bank akkor azt mondja, hogy ez egy kockázatos ágazat, tehát még több kamatot szedek, nem is az átlag kamatot szedem, hanem még jobban szedem a kamatot, hiszen várhatóan bedőlnek azok a hiteladósok, akiknek eddig hitelt adtam. Tehát ezek ilyen kumulálódó problémák. Ugye a bér az egy második probléma. Ezt tudjuk, hogy magát az ágazatot a béremelkedés sokkal erőteljesebben sújtotta, mint egyébként a magyar átlag béremelkedés, mert lasszóval kellett fogni a szakembereket az ágazatban. Ez mondjuk most talán egy picit jobb lesz, de hát a fele tudja, egy versenyző ágazat, egy szakács, Magyarországon is szakács, de Ausztriában is egy szakács. És ott azért hiány van belőlük. Tehát ilyen szempontból bármikor előfordulhat, hogy ha itt valamiért meginog a bizalom mondjuk az ágazat iránt, akkor megint indul egy külföldi kivándorlás a munkavállalói körben.
Igen, de ezt vezérigazgató is mondta, és ez így van, hogy az egész Európában jönnek a számlák, és a német már 3 hónappal ezelőtt befékezett, és kisebb autóba ült, és már lekapcsolta a fűtést, meg nem megy a mozgó lépcső, meg nem lesz fűtve a medence. Tehát azt gondolom, hogy ez akár Ausztria, akár Németország, vagy Svájc viszonylatában is igaz lehet, tehát nem biztos, hogy annyi magyar szakásra lesz szükség. Csak akkor megint egy idézet, Flesz Tamás mondta azt, hogy ugye a turizmus ágazatban az ő beestése szerint, vagy hát nem tudom, ezt önök pontosabban tudják, 300-350 ezer ember dolgozik, körülbelül 20-25% féltheti most az állását. Tehát ők kerülhetnek arra a listára, ami mondjuk az elbocsátottaké lesz. Tehát ez egy óriási szám. Tehát amit mondott vezető, hogy hát fordult a kocka, eddig lasszóval kellett fogni, most inkább mindenki fogni fogja az asztalt a munkahelyén, mert ezek a számok nagyjából makas dolgok, ha ezek így igazak.
Hát valószínűleg igaz, viszont azt is hozzá kell tenni, hogy ez is regionális különbségeket takar. Tehát nyilván Budapesten más lesz a helyzet, és más lesz egy olyan helyen, ahol gyakorlatilag nem is tud máshova elmenni dolgozni, mert ez volt az egyetlen foglalkoztató, vagy a nagy foglalkoztatók egyike volt mondjuk egy szálloda például, ami helyben van. Tehát ilyenkor fölmerül az a kérdés, hogy ha mondjuk be kell zárni, mert túl magas az energiaköltség, tehát mondjuk a téli szezonra bezár, holott eddig nyitva volt, addig mit csinálja a dolgozóval? Tehát tartsa állásidőn, álláspénzen, akkor lehet, hogy túl kevés a pénz. Tehát, hogyha nagyon kevés pénzt adok neki, nem tud megélni, akkor lehet, hogy tényleg elmegy máshova, elmegy a Lidlbe dolgozni, vagy bárhova. Utána már nem lehet őt visszahozni, vagy nagyon-nagyon rá kell ígérni arra, hogy visszajöjjön, de mire ígérjek rá? Arra, hogy veszteségem van, tehát arra nem lehet ráígérni. Tehát ezért ezt be kéne fontolni, ilyen, hogy mondjam, egy rendes gazdaságpolitika, amikor előre gondolkodik, hogy oké, ez az ágazat fontos, mert ha nincs turizmus, akkor nem lesz majd turisztikai bevétel, már pedig most jól jönne a kemény valuta megint csak, hogy ez mindig jól jött, de most aztán különösen jól jön, mert az energiaszámlák kiviszik az országból a devizát, tehát ezért muszáj, hogy jöjjön be ellenoldal. Tehát ez ugye az egyik oka annak, hogy a forint nagyon gyenge, hogy a valuta tartalékhoz képest az energiaszámla nagyon magas. Aki hoz be Magyarországra valutát, azok jellemzően az exportáló vállalatok, és a turizmus az egy exportáló ágazat. Tehát ezt kell látni, hogy ő az, ami, hogy mondjam, viszonylag nagy magyar hozzájárulással hoz be valutát. Tehát azért a sokkal jobb, mint az ipar egyébként. Tehát erre majd egyszer érvelni is kell majd, hogy...
GDP hány százaléka? 16 a turizmus idegenforgalom? 15-16?
Hát ez ugye nagyon nagy kérdés. Én látom 16 százalékot is, de szerintem az túlzás, mi 10-ig jutottunk, 10-12 környékén van. De hát azért az nem kevés, ha belegondolunk, hogy az egész ipar, tehát mindenestül azért 26 százalék körül van.
Picit segítenek ebbe az energia ár kérdésben, mert szerintem nagyon sokakat ez is foglalkoztat, azon túl, hogy nem tudja, hogy milyen számlát fog kapni, akár magánemberként a következő hónapban, mert nem számoltak és nem tudja kiszámolni, de még szolgáltatóként is ez benne van a pakliban. Október ugye és január a gáz és az áram éves szerződés. Akinek szerencséje van, az még egy-másfél évre biztonságban van, viszonylag olcsó áron, akinek nincs, az most szembesül azzal, hogy mit mond majd a szolgáltató. Szóval, hogy ezek hogy alakultak így ki? Mitől ilyen magasak? Lufi ez vagy nem? Attól függ, hogy mit olvas az ember.
Hát két részpiacra bontanám az energiapiacot, van az árampiac és van a gázpiac. Most az árampiac egy viszonylag egyszerűbb, bármilyen furcsa. Az árampiacon vannak a széndioxid kvóták, az meg kell venni azoknak, akik nem megújuló módon termelik az energiát. Emiatt az árak objektíve emelkedtek, mert a széndioxid kvóták ára emelkedett. Tehát a villamos energiában már 3 év óta folyamatos volt az emelkedés, de nem volt ennyire drasztikus, ami az utóbbi időben van. Most azért emelkedik a villamosenergia ára, mert a kiegészítő kapacitások, amit a villamosenergiát előállítják, akkor gázerőművek. Márpedig a gázerőmű a piaci gázáron kell, hogy termeljen. Tehát csak egy példaként mondom, a Gönyű, ott van egy nagy gázerőmű Magyarországon, a Gönyői erőmű az 27 forintért állította elő 2 évvel ezelőtt az áramot, kilovattóránként, amikor a Paks 13-ért. Ma ugyanez az erőmű körülbelül 130 forinton állítja elő a kilovattórát, mert annyira fölment a gázára az ő működési költsége, gyakorlatilag 80%-ban a gáz.
De a Paks állítja még elő most, nem? Hány százalékát?
Hát a Paks 45% körül van, de a paksi áram is most már 17 forint a 12 helyett, mert azt is muszáj volt fölemelni, és akkor még nincsen a rendszerirányító költsége, tehát az, hogy mondjuk a hálózatot is fönn kell tartani.
Meg hát nyilván Paks ugye a lakosságot szolgálja ki, ugye nyilván van egyfajta sorrend, sorrendiség, és ugye ezt szokták mondani, vagy ezt szokták kérdezni leginkább, hogy hát ha itt van ez az olcsó áram Pakson, akkor miért ennyi a villany számlám, mondja ezt egy magánember, tehát nyilván a többi az már import, és az már világpiaci áron jön, akár gáz, akár villany. Így akkor logikus lenne, hogy most akkor 10-szeres árat kell fizetnem azért, ami eddig az egy tizedébe került, vagy nem?
Tehát a villanyáramnak van egy speciális árszabása, az meg arról szól, hogy a legutolsó még működőben levő erőmű ára meghatározó. Ugye ez úgy hívjuk, hogy határköltség alapú árazás. Ez azt jelenti, hogy a legutolsó erőmű még iparági profitot kap, tehát mondjuk ilyen 8% körüli profitrátája van a tőke arányosan tekintve. A legelsőnek, aki a legolcsóbban termelt, meg extra profit képződött, hiszen ő ugyanezen az áron van, de jóval alacsonyabb termelési költség mellett. Tehát emiatt mondják azt például az EU-ban, hogy el kell vonni ezt a profitot ezektől a termelőktől, tehát a napenergiásoktól, az atomenergiásoktól, és ezt vissza kell osztani azoknak, akik elszenvedik ezt az áremelkedést, tehát akár a termelői oldalon, akár a szolgáltató oldalon, akár a lakossági oldalon.
Ezt lehető rosszul mondom, nem 150 milliárd a GKI egy friss száma szerint, 150 milliárd környékén van most, ami visszaosztható lenne valamilyen módon, akár a szolgáltatóknak, akár a lakosságnak, de lehet, hogy ez csak a fejemben van ez a szám. Nagyobb?
Ez csak a lakossági áremelésnek 135 milliárd, igen. Tehát az, hogy a rezsicsökkentett rész fölötti többlet kiadásnak az áfa tartalma, a 135 milliárd, de ez nem a vállalati. Tehát a vállalati, nyilván van egy hatalmas tartalék ilyen értelemben, hiszen ők nagyságrendileg ilyen 1000 milliárdos tételben fognak többet fizetni. Annak az áfatartalma meg 21%, tehát ilyen 200 milliárd. Tehát azért keletkezik olyan többletjövedelem, amit például a rászoruló ágazatokat lehetne belőle támogatni.
Én tudom, hogy nem az energiaszektorban dolgoznak, de mégiscsak a számok emberei, meg közgazdászok. Magánemberként én, amikor ugye szembesültem ezekkel a hírekkel, milyen rezsiszámlákra számítatok, akkor nyilván azonnal racionalizálni kezdtem. És azt gondolom, a szolgáltatók, a vendéglátók, a hotelesek, mindenki, a pizzás, fagylatos is megpróbálja. Ugye becsukja az ablakot, lecsavarja a fűtést, a munkahelyen megtiltja, hogy hősugárzót használjanak, nem tudom, mit tud még kitalálni. Van értelme komolyan gondolkodni energiahatékonyság csökkentésben, amikor 10-szeres a rezsiszámla, én meg az energián 5-6-8% tudok maximum megspórolni. Az, hogy ledesre állítom át a világítást egy lakásban, az 6-8-10%. Az, hogy napelemben gondolkozzak, kazán cserében gondolkozzak, az ugye nem időszerű, mert az több hónap vagy akár több év is, tehát se ember nincs hozzá, vagy nem mindenhol van szakember, de inkább nincs, nem beszélve a technikáról. Szóval érdemes ebben gondolkozni, nyilván ebben gondolkozunk, de van-e értelme vállalkozás szinten is?
Csak úgy lehet értelme, hogyha hosszú távon gondolkozik valaki, hogy nem csak erre az időszakra gondol a beruházás tekintetében, hogy most felrakom a napelemet, és akkor most megsporolok X összeget. Lehet, hogy nem tudom megspórolni azt, amennyivel növekszik az ára.
Ez 10-15 év még egy
magánházban. Igen, igen, utána következő időszakra, vagy hogy esetleg tervezett korábban, akkor meglépi, de hát tudjuk azt, hogy korlátos azoknak az ingatlanoknak is a száma, ahol ezeket a beruházásokat meg lehet csinálni. Például, ha valaki egy saját lakóházban lakik, akkor minden további nélkül, hogyha van forrása, akkor meglépheti, viszont egy társasházban már sokkal nehezebb. Mert ott többek
meg neki. 6 hónap, meg 8 hónap múlva, meg 10 hónap múlva. Hát
meg nem kap engedélyt.
Advász, persze.
Nem lehet rácsatlakozni a hálózatra.
De nekem holnap kell szerződnöm a szolgáltató. Ezért kérdeztem, hogy vajon erről mit gondolnak. Még egyszer mondom, tudom, hogy nem ez a szigorúan vett szakmájuk.
Hát tehát teljesen nyilvánvaló, hogy és minden szolgáltató gazdálkodó is egyben, hogy annyi esze mindenkinek van, hogy meglépne egy ilyet, ha lenne hozzá tőke. Tehát pont amikor a tőkét kiszívják belőle, akkor roppan nehéz azt mondani, hogy most én beruházok. Hát mikor az a kérdés, hogy kifizessem az energiaszámlát, ami mondjuk 8-szor akkora, mint korábban volt, elvitte a pénzemet, akkor most vegyek föl hitelt, ha kapok egyáltalán hitelt egy ilyen működés után, hogy egy ilyen beruházást elkezdjek, egy olyan beruházási környezetben, ahol évente 20-30%-kal nő a kivitelezési költség. Tehát ugye azért az is beláthatatlan ma már szépen lassan. A másik, hogy egy csomó megtakarítás, például mondjuk ilyen a megújuló energiákra tekintettel, olyan, hogy ahhoz ugye hatósági engedély is kell. Na most ez egy nagy kérdés, hogy kap-e az ember engedélyt, mert ma a napelemet például ki vannak tiltva, tehát ma már nem lehet napelemet, főleg nagy volumenű napelemet felszerelni, mert maga a rendszer nem bírja. Tehát ugye azt látni kell, hogy van egy rendszer kiegyenlítő, az a Mavir. A napelemnek meg van egy nagy problémája, süt a nap, ontja az áramot, amikor nem süt, akkor meg nincs nulla. Tehát emiatt ilyenkor a rendszer feszültség fönntartása érdekében a Mavirnak be kell kapcsolni erőműveket, tehát leginkább gázos erőművet, mert azt lehet gyorsan megkapcsolni, ami azt jelenti, hogy rendkívül drága árammal kell ellentételezni a napenergia kiesését. Tehát emiatt nem szeretik. Tehát, és most már úgy néz ki, hogy el is értük a kapacitásnak a csúcsát, tehát nem is nagyon lehet már rákapcsolni, anélkül, hogy újabb beruházásokat kelljen csinálni a rendszerirányítónak. Tehát ezért nem szeretik a megújulót. Visszatérve, tehát nyilvánvaló, hogy ha például olyan kazánja van egy vállalkozásnak, aminél nagyságrendileg 50%-a hatékonyabb kazán van, mondjuk, és be lehetne szerelni, és viszonylag gyorsan meg lehet csinálni a beruházást, tehát nyilván az a tanácsom mindenkinek, hogy persze meg kell csinálni. Csak ugye az a kérdés megint, hogy ki lesz a másik oldalon, tehát amit a legelsőnek felvetett, hogy ki lesz a vevő? Tehát lesz-e elég vevőm arra majd, hogy mire ez beindul, mire ezzel már spórolok, addigra ott a vevőm, aki majd megveszi a szolgáltatásomat, és ezért nagyon kérdés, hogy a turizmusban a belföldi és a külföldi turizmus az hogy fog alakulni.
Hát nekem most egy ilyen ultiparty jutott az eszembe, úgyis hárman vagyunk, tudnánk ultizni is, hogy persze a lapot, ha nem muszáj, az ember nem dobja az utolsó pillanatig, ugye? Mert ahány szolgáltatóval, vállalkozóval beszélek, mindenki másképp gondolkozik. Persze attól is függ, hogy hol szolgáltat, mit szolgáltat, meg milyen híreket hallott utoljára. De az biztos, hogy nagyon érzékenyen kell itt fogalmazni, ugye, hogy most megszüntetem a vállalkozásomat, bedomom a törölközőt, vagy csak 3 hónapra azt mondom, hogy épp hogy csak fűtöm azt az objektumot, azt a szállodát, de most úgy tűnik, hogy nem tudok versenyképes maradni, nem tudok nyitva tartani, hogy Flesch Tamás mondta, 5000 fontot nem lehet egy rántott húsért elkérni ebben az időpillanatban. Azt is sokan mondják, hogy az egész energiakérdés egy lufi. Nekik mit lehet mondani? Akik azt mondják, hogy 2 hónap múlva ez úgyis vissza fog állni, valamilyen módon vissza kell állni, hiszen kisebb lesz a fogyasztás. Én bezárok, ő bezár, ő nem fogyaszt annyit. A magyar lakosság már most 7%-ot fogott, azt hiszem, a villamos energián és a gázon is nem tudom mennyit havonta. Tehát látszik, hogy mindenki satúféket nyom, akkor kevesebb lesz, vagy több lesz a piacon, kevesebb lehet az ára, de önök a közgazdászok.
Hát ez igaz, hogyha Magyarország meghatározó szereplője lenne ennek az energiapiacnak, akkor ez igaz. De nem az. Az, hogy a németek mennyi spórolnak, na, az sokkal fontosabb. Ugye az, hogy az EU kötelezővé tette gyakorlatilag az EU-s tagállamoknak a 15%-os gázárfogyasztás csökkenést, annak lesz hatása. Hát már látjuk is, hogy ahogy bejelentették, meg ahogy hozzátették az, hogy ársapka lesz majd a gázon, abban a pillanatban a gázára körülbelül megfeleződött. Tehát ez nagyságrendileg egyébként valószínűleg ez lehet a reális ár, ami most itt kezd kialakulni.
Ha jól akarok aludni, akkor ezekkel a hírekkel alszom el én is, hogy a gázár leesett a felére. Csak ennek lehet-e hinni? Lehet-e azt mondani, akkor rendben van, én most csak 2-3 hónapra kötök szerződést, és majd addigra vissza fog ez rendezni.
Ez azt mutatja, hogy itt egy nagyon erős spekuláció van. Tehát azt látni kell, hogy egy tőzsde. A tőzsdében vannak olyan piaci szereplők, mint például a bankok, akik abban érdekeltek, hogy minél nagyobb profitot érjenek el. Tehát magyarul mozgatják a híreket is. Tehát azért ezt látni kell, hogy a hírből él a tőzsde. Ha az a hír van, hogy most kötöttünk egy jó szerződést Katarral, és holnap már jön az LNG, ötször akkora, mint eddig, az a tőzsde járat lefelé viszi óhatatlanul. Ha az jön, hogy most nem tudom, én valamelyik szállító majd nem fog szállítani, mert most itt nehézségei vannak, pillanatok alatt ugrik föl. Tehát jól láthatóan ez egy tőzsdei termék, ezért akarja az EU megrendszabályozni, hogy 300 euró fölé nem essen az ár, és 100 euró alá sem essen az ár, magyarul kiszámíthatóságban maradjon, amit legalább többé-kevésbé egy idő után már tolerálni is lehet.
Rendben, de szolgáltatóként, tulajdonos higgyek-e ennek a folyamatnak? Higgyem-e most el? Ez nagyon fontos, szerintem nagyon sok vállalkozás életében, hogy azt mondja, hogy ez helyre, valamilyen módon helyre fog állni, vagy van még néhány percünk ebből a beszélgetésből, vagy egy nagyon célzott olyan kormányzati segítségkel, bár mindenki most a pénztárnál segítségért, szóval olyan kormányzati segítségkel, és mondják meg önök, hogy milyen fajta, ami hasznos lehet, és ami ezt a 2-3 hónapot segít túlélni, ha 2-3 hónapról van szó.
Hát én azt gondolom, hogy ez egy hosszabb periódusban kell gondolkodni. Tehát én azt gondolom, hogy jövő mondjuk nyárig terjedő időszakban. Mi azt gondoljuk, hogy a turizmusvel nagyon konjunktúra érzékeny ágazat, és ráadásul most egy jellemzően egy holt szezon jön, nem ez a turizmusnak a dübörgő időszaka. Tehát ilyenkor kell olyan segítséget nyújtani, ami az energiaárakra vonatkozik, tehát valószínűleg maximálni kéne a turisztikai cégek energiaköltségét. Nekünk vannak elgondolásaink, hogy körülbelül hány forint áramnál és hány forint gáznál.
Hiszen itt is vannak energiazabáló szolgáltatások, hát akár egy
fürdő,
akár
egy benneszed.
Igen, világos.
Tehát ez a probléma. Tehát ez az egyik lehetőség. A másik a munkaerő megtartás. Tehát ugye ez már a Covid-járvány idején is láttuk, hogy annak azért lenne jelentősége, hogyha mondjuk a... Hát itt mindig a minimálbért mondják, én nem szeretem a minimálbért, szerintem itt a szakmai bérminimum a meghatározó, mert a turizmusban jellemzően nem segédmunkások dolgoznak, hanem mindenkinek van egy szakmája, vagy nagyon sok mindenkinek van. Ezért a szakmai bérminimumnak, esetleg a duplájának valahány százaléka támogatásként, hogy megőrizzék a munkaerőt. Tehát mondjuk kap egy álláspénzt, pluszban megkapja ezt a pénzt, és akkor ezzel már körülbelül annyi pénze van, hogyha még be is zárnak időlegesen, akkor is legalább a következő szezonra ott áll a munkaerő, nem akkor kell vadászni, hogy valakit találjanak.
Hadd álmodjam tovább, mert ezt is mondta valamelyik nagy piaci szereplő nekem, hogy persze most a Széchenyit ki lehetne terjeszteni a hitelt erre, hogy mondjuk energiatakarékossági beruházásokat lehessen eszközölni ott, ahol érdemes. Értem én, hogy egy bezárt szállodánál ez piszok nehéz lehet, de valami ilyesmi is benne
hát
lehetne.
Hogyne? Tehát nyilván el kéne gondolkodni egyfajta hitelezési csomagon. Ez lehet moratórium, lehet valami kamattámogatás, tehát valami olyasmi, ami időlegesen, tehát nem arról van szó, hogy 30 évre be kell betonozni, hanem a következő nyárig legalább minél többen kihúzzák, és akkor majd meglátjuk, hogy akkor mi van, addigra véletlenül a piac is megnyugszik, a legalábbis az energiapiacok. Ez is a harmadik, vagy nem tudom, a hanyadik, a mi elgondolásunkban azért az is benne van, hogy valamit a gyógyfürdőkkel is kezdeni kéne. Tehát egy nagyon sok szálloda a gyógyfürdőre vagy gyógyfürdőkre települt. Ha a gyógyfürdő bezár, akkor a szálloda minek tartson nyitva. Tehát itt azért a gyógyfürdő megmentése azért nem egy hatalmas összeg, hát 1-2 milliárd forint. Viszont a hozadéka, tehát az, hogy ott jön a turista, mert ott a víz, a melegvíz, a termálvíz, a gyógyvíz, az szóval önmagában...
Akkor az egészség megőrzésről ne is beszéljünk, igen, a prevencióról. Jó.
Hát így van, és az utolsó talán, ami egy viszonylag nagyobb része ennek a dolognak, ez a Széchenyi pihenőkártya. Tehát azt is valószínűleg érdemes lenne emelni, mert az infláció önmagában olyan magas, hogy már az is indokolná, hogy a keretösszeget legalább egy 30%-a meg kéne emelni.
Egy utolsó dolog, hogy megéri, mert ahogy mondtam, kicsit pejoratívan, de mindenki a pénztárnál áll most, az önkormányzatoktól kezdve tudjuk, és mindenki pénzt kér, a nincsből meg nehéz adni nyilván, mert most olyan sok nincsen, nincs pénzbőség. Szóval megéri a turizmust, az idegenforgalmat így módon támogatni?
Hát, mint az elején is mondtam, tehát a maga a turizmus GDP termelése sokkal hatékonyabb, mint az ipari sajnos. Azért, mert az iparban sok a multi, rengeteg importtal. Tehát a multi úgy működik, azért ezt például egy Audi esetében, azt tudjuk, mert számokat is láttam, hogy körülbelül 90% a termelésének import. Tehát behozza, itt összeszerelgetik, kiviszik. 10% a magyar hozzáadott érték. A turizmusban 40-50% a hozzáadott érték. Tehát ha én egy magyar kormány vagyok, akkor a turizmusban inkább látok fantáziát, mint mondjuk az iparban, ami egyébként megoldja magától is, mert ott a multik súlya sokkal jelentősebb, mint akár a turizmusban is.
Bevételhez képest sokkal alacsonyabb költségszinten működik egy mondjuk egy turisztikai cég, mint egy akár mint egy iparvállalat, vagy egy mezőgazdasági cég, stb. Vagy egy másság. Mondja.
Jó, hát ez akkor jó muníció, meg jó érve akár, ha jól tudom, akkor a csütörtöki tárgyalásokhoz. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést a GKI igazgatójának és vezérigazgatójának. Ez volt a szeptemberi Turizmus Café külön kiadás. Októberben találkozunk. Köszönöm szépen.